Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A humanizmus és a reformáció kihívásaira adható egyik válasz a 15. század vége után a nominalizmussal való szakítás, a középkori bölcseleti és teológiai kultúra csúcspontját jelentő tomizmushoz, Szent Tamás rendszeréhez való visszatérés volt. Ennek a kezdeményezésnek volt az előhírnöke egyben a reformátori nézetek egyik első nagyformátumú kritikusa, az a Tomás de Vio, akit szülővárosa után csak Cajetán néven emlegettek. Cajetán 1469-ben született városi polgárcsalád gyermekeként Itáliában a Láció déli részén fekvő kikötővárosban, Gaétában. Szülővárosában volt kisiskolás, és még csak 15 esztendős, amikor belépett a dominikánusok rendi közösségébe. Humanisztikus tanulmányait Nápolyban kezdte meg, felsőbb bölcseleti és teológiai képzését pedig Bolognában és Padovában folytatta. Ebben az időben egyedül Padovában oktatták a filozófiai és teológiai tárgyakat a Via Antica, a klasszikus, skolasztikus realizmus szellemében, amely mély hatást gyakorolt az ifjú Cajetánra, de létezett itt egy arisztoteliánus averroista szellemi csoportosulás is, amelynek Pietro Pomponazzi volt a meghatározó alakja. Miután a filozófiai és teológiai tanulmányait 1494-re a magiszteri cím elnyerésével befejezte és pappá szentelték, Cajetán néhány évig rendi keretek között tanított Bressában és Páviában, ahol még a szokásoknak megfelelően Petrus Lombardus szentenciái alapján adott elő. 1500-ban került Rómába, ahol a következő 7 esztendőben a Sapienza pápai egyetemen tanított teológiát, immár végérvényesen a Szent Tamás rendszeréhez való visszatérés szellemében, közben fontos tisztségeket viselt a dominikánus rendi kormányzatban, és reformokat szorgalmazó tanácsadóként ott volt 6. Sándor és 2. Gyula pápa környezetében. 1507-ben lett a rend generális vikárius, a lényegében 2. embere, a következő évtől pedig 1517-ig generális magiszterként állt a rendi közösség élén. Tevékeny évek voltak ezek, hiszen hozzáfogott a dominikánus rend belső reformjához, szigorította fegyelmen és azokon az előírásokon, amelyek a tagokat felsőbb szintű tanulmányokra és közös kolostori életre kötelezték. Amikor 1511-12-ben a szakadár pízai zsinat konciliarista szellemű támadást intézett a pápai hatalom ellen, a primátus határozott védelmezőjeként lépett fel az 1512-től 17-ig ülésező 5. lateráni zsinaton pedig az egyház belső megújulását sürgetők egyik szószólójaként vezető szerepet játszott, és reformjavaslatai között olyan lépések elől sem zárkózott el, mint a laikusok két szín alatti áldozásának lehetővé tétele, a Szentírás anyanyelveken való olvasásának elfogadása, vagy a papok nősülésének bizonyos feltételek melletti engedélyezése. Közben írt is, hiszen 1507-től folyamatosan dolgozott Szent Tamás munkáinak, különösen a Summa Teológiének a kommentárján, 1511-ben pedig kiadta Értekezés a pápa és a zsinat tekintélyének egybevetéséről címet viselő, a Péteri Egyházhőséget igazoló művét. Érdemei elismeréseként 10. Leó pápa 1517-ben bíborossá kreálta, a következő évben palermói érsekké 1519-ben Gaéta püspökévé nevezte ki. Ezt követően több diplomáciai és egyházpolitikai feladatot kapott, így 1518-ban pápai legátusként járt Németországban, hogy elnyerje a fejedelmek és a rendek katonai és pénzügyi támogatását Magyarország megsegítéséhez, egy török elleni nagyháborúhoz, ám nem járt sikerrel. Az augsburgi birodalmi gyűlés idején 1518 őszén vizsgálatot vezetett az előtte személyesen megjelenő Luther ügyében. Amikor Róma Luther meghallgatását tette a feladatává Augsburgban, azt az utasítást kapta, hogy vagy vegye rá a wittenbergi szerzetest minden korábbi állítása visszavonására, vagy fogolyként vigye Rómába, ha pedig ez utóbbira nem nyílik, Mór ünnepélyesen közösítse ki az egyházból. Luther és Cajetan, aki ekkor már jól ismerte a reformátor írásait, több ízben is találkozott egymással. A bíboros két témát kért számon Mártonon. Az egyik az egyház kegyelmi kincseinek témája volt, amelyek felett, mint a búcsuk esetében, az Unigenitus Bulla tanítása szerint Róma püspöke szabadon rendelkezik. Luther erre azt válaszolta, hogy mindenről egy szó sincs a Szentírásban, ezért ez pusztán emberi akarat és okoskodás által van, amelynek helyessége szabadon vitatható. A másik Luthernek az a tézése volt, hogy az ember egyedül a hit, nem pedig az egyház által közvetített szentségek révén igazul meg. A kettejük közötti néha indulatos vitában Cajetan tévtanítónak nevezte Luthert, és felszólította nézetei azonnali és feltétel nélküli visszavonására. Válaszul Luther gondolkodási időt kért, majd kijelentette, hogy visszavonja állításait, ha azok téves voltáról a Szentírás alapján nyilvános tudományos vitában meggyőzik. Erre a bíboros befejezetnek nyilvánította meghallgatást, kilátásba helyezte a kiközösítést, majd még egyszer megismételte egyetlen rövid felszólításban követelését. Vondd vissza! Miután ezt Luther megtagadta, a felek útjai végleg elváltak. Az ügynek annyi folytatása volt Cajetan részéről, hogy 15 kisebb értekezést írt a wittenbergi reformátor nézeteinek cáfolatára, a Mise áldozatról címet viselő munkáját Luther és Zwingli úrvacsora értelmezése elutasításának szentelte, közben pedig maga is a Biblia alapos tanulmányozásába fogott, arra a következtetésre jutva, hogy az írás értelmezésében a szó szerinti magyarázata helyes, amely a hagyománnyal ellentétes, ám a katolikus egyház hitét igazoló következtetésekre is vezethet. 1519-ben Cajetan pápai delegáltként ott volt az 5. Károlyt császárrá választó fejedelmi gyűlésen. 1522-ben egyike volt azoknak a bíborosoknak, akik a konklávéban 6. Hadrián pápává történő megválasztását támogatták, a következő esztendőben pedig Budán járt a török elleni katonai fellépés előkészítéséről tárgyalva. 1527-ben a szakkori Róma idején, amikor 5. Károly zsoldosai megszállták és feldúlták az örök várost, a császáriak börtönbe vetették, de 7. Kelemen pápa rövidesen kieszközölte szabadon engedését. 1534-ben, amikor a Szentatyának döntenie kellett 8. Henrik válási ügyében, tanácsadóként a válás engedélyezése ellen foglalt állást, bizonyos feltételek mellett azonban elvileg lehetségesnek tartott egy ilyen esetekben a felmentés megadását, illetve a korábbi házasság érvénytelenségének kimondását. 1530 után egyébként fokozatosan kivonult a kúria ügyeinek intézéséből, a halál pedig 1534. augusztusában érte Rómában. Cajetan életművének legfontosabb részét a tomista hagyományhoz és Szent Tamásnak az írásaihoz kapcsolódó művek alkotják. Már padovai tanulmánya idején megismerkedett az angyali doktor rendszerével, és az annak alapját jelentő arisztoteleszi bölcselettel. Ebben az időben Padovában a tomista és az averroista arisztoteliánusok, a latin averroisták, valamint a Duns Scotus hagyatékát őrző mérsékelt nominalisták között folytak éles viták, amelyekben Cajetan a hitelesen tamási gondolatok mellett foglalt állást. Ennek a meggyőződésének volt a következménye, hogy sorra magyarázta Arisztotelesz néhány művét és Szent Tamás munkáit, azzal a meggyőződéssel, hogy egyedül a korszerűen értelmezett tomista bölcselet és teológia lehet a keresztény gondolkodás megújításának eszköze. Ebből következően életművének legfontosabb darabja a Summa Teológiéhez készített monumentális, sokkötetes kommentárja, amelyen 1507-től 1520-ig dolgozott. Ez a kommentár vált a korai barokk időktől megújuló tomista skolasztika kézvezetőjévé, amely a németalföldi kortárs az ugyancsak dominikánus Peter Krakert munkái mellett rövidesen már tankönyvgyanán szolgált a katolikus megújulás olyan szellemi központjaiban, mint Salamanca, Alcalá, Ingolstadt, vagy a jezsuita rend szellemi központja a római Collegium Romanum. Hatására egész teológus nemzedékek váltak Szent Tamás követőjévé, főleg Hispániában, magát a kommentárt pedig, mint hiteles magyarázatot még a 19. században is együtt adták ki és olvasták az eredeti Tamás szövegekkel. Cajetán szövegmagyarázatainak nagy értéke, hogy a humanista szemlélet hatása alatt állva különösen nagy gondot fordít a bölcseleti és teológiai fogalmak világos meghatározásának és logikus rendszerbe foglalásának. A Summa egyes artikulusainak magyarázata során alkalmazott eljárása egyenesen klasszikussá vált a későbbi századokban, hiszen alkalmas volt arra, hogy a régi értelem és az idővel felmerülő új jelentés összhangját biztosítsa. Ennek megfelelően minden egyes szakasz esetében elsőként magyarázta az ott szereplő kifejezések jelentését, vagy lehetséges jelentéseit. Ezt a szöveg tartalmának aprólékos és rendszerező ismertetése, összefoglalása követte, majd pedig kritikai áttekintést adott a tamási nézetekről, sorra véve az azokkal kapcsolatba hozható ellenvetéseket, hogy végül a szóban forgó gondolatmenet igazságának megállapításához jusson el. A hit igazságainak felismeréséhez meggyőződése szerint négy kritériumra van szükség. Az állítás feleljen meg a tiszta értelemnek, a teológusok egyetértésének, az egyház a szentírásból forrásozó közmeggyőződésének és a tanítóhivatal döntéseinek. Közben Cajetánt mindvégig foglalkoztatta magának a teológiának, mint tudománynak a természete. Úgy ítélte meg, hogy valójában háromféle teológia létezik. Az első magának Istennek a kinyilatkoztatott teológiája, amely javarészt rejtve marad az ember előtt. A második az önmagában vett teológia, mint tudomány, amely csupán az isteni tudás lenyomata és pecsétje, így tehát véges, ám az isteni tudással analóg módon összekapcsolható, részleges ismereteket ad. Végül e kétféle teológia között közvetít az üdvtörténeti teológia, az az Istenről való tudás, amely az üdvre, a boldogító istenlátásra jutottak sajátja. Cajetán elveti azokat a nézeteket, amelyek a filozófiát száműznék a teológia világából. A bölcselet szerepe alárendelt ugyan, Ancilla teológiai, a teológia szolgálólánya, de metafizikai és természetbölcseleti megfontolásai nélkülözhetetlenek a teológiát érintő támadások elhárításában. Kisebb traktátusaiban Cajetán olyan témákról értekezett, mint a megkereszteletlen gyermekek üdvözülése a szülők általi vágykeresztség révén, mely nézete élénk vitát is kiváltott, de írt a természetes és a természet feletti létrend különbségéről, vagy a lélek halhatatlanságának bölcseleti úton való igazolhatóságáról is, arra a végkövetkeztetésre jutva, hogy ezt pusztán filozófiailag nem lehet megvalósítani. Végül Cajetán írt lelkipásztori kézikönyvet és gyakorlati erkölcsi traktátusokat is, amelyekben gazdasági, társadalmi, szexuál erkölcsi témákat tárgyalt az arany középút klasszikus elvének szellemében. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották. Mária Rádió.
Hírpercek.